Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják az Inter Arma Caritas mai adásában. Többek között folytatjuk majd Bíró László katolikus tábori püspök gondolatait.
Tehát ez nem egy aktus az akaratnevelése, elsődlegesen önmagunknak nevelése. Szóval paraszti kultúra segítette ezt, hogy egy parasztasszony nem fájtott a feje, fájt, de a tehenetetől meg kellett még fejni, a gyereket el kellett látni, nem volt kecmesz. Ott a következetességben nem tudsz hiány lenni.
És folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetét.
Belülről csak üres barakokat láttam, lehet, hogy éppen a gázkamrában nem néztem be, ha egyáltalán volt, de így is borzalmas volt az a néhány hátrahagyott mezítelen hulla.
A múltidéző kalendáriumban neves dátumokra emlékezünk. És következenek a részletek. Folytatásban közöltük már Bíró László katolikus tábori püspök gondolatait, amelyet Ferenc pápa Amaris Letíciája kapcsán osztott meg a hallgatóival a családerősítő lelki gyakorlaton. Ezúttal a gyermeknevelésről esik szó.
A gyermek nevelésének megerősítése, a 7. fejezetnek a címe. A szülői feladat magába foglalja az akarat nevelését, és a jó készségek, és a jó iránti érzelmi vonzódás kibontakoztatását. Tehát a szülői feladat magába foglalja az akarat nevelését. Tehát ez nem egy aktus az akarat nevelése, elsődlegesen önmagunknak nevelése. Szóval a paraszti kultúra segítette ezt, hogy egy parasztasszony nem fájtott a feje, fájt, de a tehenetetől meg kellett még fejni, a gyereket el kellett látni, nem volt kecmesz. Ott a következetességben nem tudsz hiány lenni. Az a röghöz kötöttség, amit sokszor gőggel mondtak a régi parasztember, tényleg röghöz kötött volt. Nem mohósába vagy primitívségből, hanem hát otthon kellett lenni, az átot el kellett látni, nem volt mese. Ha esett, ha fújt, meg kellett csinálni. Ő elsődlegesen nevelte a saját akaratát, a körülmények nevelték, és nem lehetett puhánykonti. Szóval most az ember felnőtté válik, és visszatekintek az én környezetembe, gyerekkori környezetembe, voltak nagyon menő paraszt emberek is, akiknél a flanc az fontosabb volt, mint a gyerekre odafigyelés. Olyan is tett a gyerek. Tehát a szülői feladat magába foglalja az akarat nevelését, tessék csak figyelni tovább, a jó készségek és a jó iránti érzelmi vonzás kimondása. Tehát nem áll meg ott, hogy jó készség, hogy akarat, hanem az érzelmi vonzódás. Tehát a gyerek érzelmileg tudjon vonzódni azért. Szóval az öregeknél, nekem az én papi hivatásomban, azok a gicses szentképek, és ahogyan elmagyarázták az öregeink, mit ábrázol a kép. Én emlékszem, öregszik az ember, egyre tisztában visszajönnek ezek az élmények. Hányszor megkérdeztük a Jézus szíveképet, meg a Mária szíveképet, meg másképp volt a szív. A gyereket ez valami mint izgatta. És az öregek elmondták, és ez egy érzelmi azonosulás. Sose felejtem el, tehát 910-es hittankönyvük, hát nem volt a könyvkiadás gyerekeknek. Öreg anyám a hittankönyv, és a bátyám ilyen hegyesztőzáv kibökötte azoknak a szemét, akik Jézust ostorozták. Ezt tudjátok, nem az a jó, hogy kibökötte a szemét, de egy érzelmi azonosulása volt neki, ahhoz, amit vallottunk. Pápának ez a három mondat, az akaratnevelés, ugye a második a készség nevelése, a harmadik pedig a jó iránti érzelmi vonzódás. Talán meséltem, temettem pár évvel az Erdélyi Zsuzsát, és újra átnéztem, átolvastam azokat az imádságokat, amit ő gyűjtött, meg a népi imádságokat. Kispapkoromban olvastam, akkor mosolyogtam rajta. Most felnőttként olvastam, nagyon-nagyon mélyen megérintettek. Mert ugyanabban a képi világban ültem fel. És akkor jöttem rá, hogy mennyire mély érzelmi azonos vár. Persze nem tudnék, én nem hinni már, tudjátok. Annyira mélyen ott van bennem az érzelmi kötődés. Hála Istennek. Ez azt jelenti, hogy kívánatosnak mutatkoznak a megtanulandó magatartások és az érlelendő hajlandóságok. De mindig folyamatról van szó, megint az időre tér ki. Mindig folyamatról van szó, amely a tökéletlenségből tart a nagyobb teljesség fele. A közösséghez való alkalmazkodás vágya, vagy a készség egy kívánság azonnali beteljesüléséről való lemondása, ezt a Rákosi rendszernek köszönhetem. Amikor lesöpölték a padlást, anyám nem legénykedhetett, hogy itt megveszi a gyereknek a legjobbat, hát a legszükségesebbet megvette. De ez lemondásra járt neki is, meg nekem is gyerekként. Mindig mondom, hogy anyám az adott legtöbbet, amit nem adott meg. Ilyen materiális dolgokat. Nagyon kemény tudott lenni. Hál' Istennek. Belénk nevelte a lemondást. Jó szituáció szülőknél látom, hogy tudatosan nem veszik meg a gyereknek. Tehát ellen tudnak állni ennek az őrületnek. Hát a gyerek diktálna persze. De nem arról van, hogy nem kapod meg, hanem legyen büszke, hogy nem kapja meg. Nagyon nehéz egy gyereknél elérni. De nem lehetetlen. Az érzelmi azonosulás, harmadiknak említi a pápa is, de hiszem nagyon-nagyon fontos. Az érzelmi azonosulás. A közösséghez való alkalmazkodás vágya, hogy a készség egy kívánság azonnali beteljesülésére való lemondásra, valamiféle szabályhoz való igazodás és a jó együttélés érdekében már önmagában olyan kiindulási érték, amely fölkészíti a további nagyobb értékekhez való fölemelkedésre. Az erkölcsi nevelésnek mindig aktív módszerrel kell megvalósulnia, olyan nevelői párbeszéddel, mely tekintettel van a gyermekek fogékonyságára és saját nyelvezetükre, ennek a nevelésnek ezen felül rávezető jellegűnek kell lennie, fokozatosság törvénye, hogy a gyermek maga fedezhesse fel a meghatározott értékek, elvek és szabályok fontosságát. Ahelyett, hogy vitathatatlan igazságként kényszerítenénk rá azokat. Ez a rávezető módszer. Ehelyett mi a permisszív módszert válaszoljuk, mert ez egyszerű. Itt a fokozatosságról beszél, de a rávezető módszerről. Tehát a kemény normát akarja ő átadatni a gyereknek, de érzelmi azonosulással, a rávezetés módszerével. Kamasz gyereknél is. Némely ügyes apukánál látom ezt, vagy anyukánál kevésbé, de apukáknál, ugye, meg nincs idejük, és akkor szokták csinálni azt, hogy hosszabb útra mennek, mondják a kamasz hülye gyerekének, hogy te unom a gyere az autót a hosszabb úton vezetni, gyere velem. És akkor nem tud kiszállni se, és nagyon sokszor tudnak jót beszélgetni. Hogy ne csak ukászokat hajjon a gyerek, hanem érzelmére tudjon eljutni oda, amire szeretnénk rávenni. Az érzelmi azonosulásnak a körülményeit megszervezni. Tehát nagyon-nagyon tetszik ez a megközelítés, amit pápa használ, tehát hogy nem elsősorban nem módszerekről beszél. Előbb lenni, aztán tenni. Ennyi az egész. És ha benne vagyunk mi magunk is, és tudjuk, hogy mit akarunk, mert magunk tesszük, akkor tovább fogjuk adni nagy valószínűséggel. Persze akkor is lehetnek ékszerek, mert sok minden. Tehát testvérek, azért nagyon óvatos vagyok, hogy mondják, hogy hát mindent megtettem. Látom már, amikor neveli a szülő gyereket, hogy nem tesz meg mindent. Csak őt nem tudom meggyőzni a hülyeségéről. És tovább adja a gyerekének következetlenségét. És akkor tényleg csak gyerekgyötrés a nevelés, és nem nevelés.
Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását folytatjuk. Bőzsöny Ferencet hallják.
Megint Majdanek jut eszembe. Ez a szörnyű látvány mennyire felelevenítette az ottani szörnyű emlékeket. Egy nappal előttünk mentek ki a koncentrációs táborból a németek, és vitték magukkal a néhány életben maradottat. De a látványt nem tudták eltüntetni. Varsóban, naponta, részleteiben láttam ezt. Majd ennekben a zsidókkal kapcsolatban láthattam ugyanezt. Ott hagyott összegyűjtött cipők, ruhák, hajak. Nem tudtam megállapítani, hogy milyen körülmények között pusztították el az embereket, mert gázkamrát nem láttam, vagy pedig külsőleg úgy leplezték, hogy nem voltak felismerhetők. Belülről csak üres barakokat láttam, lehet, hogy éppen a gázkamrában nem néztem be, ha egyáltalán volt, de így is borzalmas volt az a néhány hátrahagyott mezítelen hulla, csontig bőrig lesoványodva, ismeretlen eredetű kék-zöld foltokkal a testükön. Szerettem volna eltemetni bajtársaimmal együtt a holttesteket, de tovább parancsoltak minket. Egész Kábultan ültem kocsira, hogy átmenjek a következő faluba. Helyes épp templomban gyülekeztek az alakulatok és vártak. Már alig láttunk, mert a templom körül nagy fák voltak. A egyik tanító karpaszományos, ő orgonált, a többiek énekeltek. Az ének csak hagyján, de az orgona az keserves volt. Még Kárpáti János is odaült az orgonapadra, hasonlóan kevés sikerrel nyomogatva a billentyűket. Hát azért valahogy ment fő a jó szendék. A Dominus Vobiscumra leálltak. Hű, ezek öreg misét akarnak. Gyorsan intonáltam, kihozattam egy nagy misekönyvet, mert Szavér bácsi misszália volt velem. Olyan tűzbe jöttem, hogy zárt helyen beszéltem, hogy élveztem az akusztikát. Már régen találkoztunk, így nagyon örültünk. Érdekes volt velük szembenézni. Csupa mosolygós arc fogadott, amikor az evangélium felolvasása után prédikálni kezdtem. Magam is meglepődtem, hogy milyen tűzzel beszélek. A pannonhalmi közvetítés, a varsói mészárlás, jelen helyzetünk vigasztalansága, az egész hadvezetőség, lelkiismeretlensége és gazembersége mind egyé kovácsolódott bennem. Olyan magyar fájdalom vett erőt rajtam, hogy ha tőlem függ, talán az egész hadvezetőséget felrobbantom. Na hát azért nem éppen a legkeresztényébb hangulat Szent István napján. Fékeztem is magamat, de zavart az állandó repülőharc víjogása, a nehéz tüzérség maga csöldöklése. Mise után alig engedtek ki maguk közül az emberek. Megint látni lehetett, mennyire hazavágyódnak. A kutyának sem kell már ez a háború. Ameddig valami értelmét látták annak, a már akkor is naív elképzelésnek, hogy a sátán meg tudjuk állítani, vagy legalábbis lassítani, nyugatra menő útjában, addig minden erőnkkel azon voltunk, hogy eleget tegyünk a parancsoknak. Most már csak a becsületünk maradt meg. Kivéreztünk, tönkrementünk közben. Csak egyetlen szál köt az életben maradáshoz, a remény. A remény, hogy hamarosan hazamegyünk. De ez olyan dörömbölő módon jelentkezik a legfegyelmezettebb emberben is, hogy alig lehet vele bírni. Minden beszélgetésem a vezérőrnaggyal e körül mozog. Azt mondja, Alfonz, vigyázz az emberekre, hogy minél többet, minél épebben hazamenthessünk. Te benned van mindenkinek a reménye, hogy lelket tudsz beléjük önteni. Megtisztelő számomra és az eddigi erőfeszítésem elismerése, de nem sokra megyünk vele. Hiszen a főhatalmasságok, az egykori poligóniak még csak le sem ereszkednek hozzánk, hogy meghallgassák a szavainkat. Ők is csak bábok. De a mindenségit, ha bábok is, legalább legyen bennük annyi becsület, hogy ne szolgálják ki az utolsó leheletig a mindenki tönkretevő németeket. Hát csak a németek fenekét tudják kinyalni, másra nem telik az energiájuk, bitangbanda. Ezekre kellene rádobni azokat a bombákat, amelyek ezekben a pillanatokban itt szállnak körülöttem és ránk. Istenem, légy irgalmas ezeknek az ártatlan lengyeleknek, ukránoknak, zsidóknak. Ha valamiért, hát azért kívánom, hogy az oroszok győzzenek, hogy a hitleristák írmagját is kipusztítsák. Talán ezzel menekülünk meg mi is. Ahogy hallom, a katolikusok következnek a zsidók után. Ezt minden germán tisztecske kikottyantja a második pohárka pálinka után.
A Multidéző kalendáriumban először 334 évvel ezelőtt született Bél Mátyás polihisztorra, íróra, evangélikus lelkészre, történet- és földrajztudósra emlékezünk. Magyar és szlovák író volt, nem kisebb cél lebegett a szem előtt, mint Magyarország politikai, földrajzi, néprajzi, nyelvtörténeti, természetrajzi képének megalkotása. 137 évvel ezelőtt, 1881. március 25-én született Bartók Béla világhírű magyar zeneszerző és népdalgyűjtő. Bartók a pozsonyi gimnazista évek után 1899-ben került Budapestre, a Zeneakadémiára. Itt ismerkedett meg Kodály Zoltánnal, akivel életre szóló szoros szakmai és baráti kapcsolat alakult ki. Egyszerre volt népzenekutató, zenetanár, zongorista és zeneszerző. Egyedi zenei stílusa a magyar népdalok és a modern európai irányzat ötvözetéből alakult ki. 102 évvel ezelőtt, 1916. március 25-én született Kaszap István jezsuita novícius, aki mindössze 19 évet élt. Sírhelye a székesfehérvári Prohászka Ottokár emléktemplomnál, ma is ismert zarándokhely. 1472. március 27-én, 546 évvel ezelőtt halt meg Janus Pannonius, humanista, latin nyelven alkotó költő, a magyar világi líra első jelentős képviselője. 1458 után nagybátyja Váradi udvarában élt, királyi személynök, majd pécsi püspök volt. Elsősorban nem papi, hanem politikai és írói tevékenységet folytatott. A királyné fő kancellárja az ország egyik legbefolyásosabb embere lett. Kezdetben Mátyás híve volt, majd szembe került politikájával, emiatt menekülni kényszerült, Zágráb mellett érte a halál. 503 évvel ezelőtt, 1515. március 28-án született Avilai Szent Teréz karmelita apáca, egyháztanító Spanyolország és a sarutlan karmeliták védőszentje. A Multidéző kalendáriumban neves dátumokra emlékeztünk. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömös lesz az életük.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.